Jó estét kívánok mindenkinek! 41-es fejezetet tanuljuk. Nagyon érdekes lesz a mai téma. Számomra is nagyon érdekes volt, amikor ma fölkészültem rá, ugyanis az álmokról van szó, és végre egy átfogó képet fogunk kapni a zsidóság és az álmok témában, hogy mit jelent az álom. De ahhoz, hogy ezt megtegyük, ahhoz először a 41-es fejezetet fogjuk elolvasni. Két előnye is van ennek a másolatnak. Az egyik az, hogy nem kell egy egész könyvet hozzunk. Másik, hogy ez már nem a Károli féle fordítás, hanem a Bernstein Béla féle fordítás. Végülis bevezethetnénk, hogy minden héten ezt elhozom. Azért nem bajom, hogy ott van a Héber is mellette, de akkor megkérjük a öblös hangú barátunkat, hogy olvasson nekünk. Ugye a szituációt mindenki emlékszik, ugye, hogy hol tartunk. Ugye József ott van lent a dutyiban, most az utolsó történet az volt, hogy a pék és a pohárnok mind a ketten álmodtak egy-egy álmot, és ő megfejtette az álmukat, hogy a pohárnokot az a fáról vissza fogja helyezni a helyére, a péket pedig ki fogja végezni, és így is történt, de a pohárnok elfeledkezett róla, és nem említette meg senkinek, hogy a szerencsétlen Héber rabszolga ott vergődik a dutyiban, és most jön a következő pont.
És történt két év múltán, fáraó álmodott, és íme, ő áll a folyam mellett. És íme a folyamból feljön 7 tehén, szép ábrázatúak és kövérhúsúak, és legelnek a nádasban. És íme más 7 tehén jön fel utánuk a folyamból, rútábrázatúak és vékonyhúsúak, és megálltak a tehenek mellett a folyam partján. És fölfalták a tehenek, a rútábrázatúak és vékonyhúsúak a 7 tehenet, a szép ábrázatúakat és kövéreket, és fáraó fölébredt. Elaludt és álmodott másodszor, és íme 7 kalász terem egy száron, kövérek és szépek. És íme 7 kalász vékony, és a keleti széltől elperzselt nő utánuk. És elnyelték a vékony kalászok a 7 kövér és telekalászt. Fáraó fölébredt, és íme álom volt. És volt reggel, nyugtalankodott a lelke, elküldött és hivatta Egyiptom összes írástudóit, és összes bölcseit, és elbeszélte nekik fáraó az ő álmát, de nem volt, aki megfejtse azokat fáraónak. Ekkor szólt a főpohárnok fáraóhoz, mondván, vétkeimet említem én föl ma. Fáraó haragudott az ő szolgáira, és őrizet alá helyezett engem a testőrök főnökének házában, engem és a fősütőmestert. Mi pedig álmodtunk álmot egy éjjel, én és ő, mindegyik a maga álmának megfejtése szerint álmodtunk. És ott volt velünk egy héber fiú, a testőrök főnökének szolgája. Mi elbeszéltük neki, és ő megfejtette nekünk álmainkat. Mindegyiknek a maga álma szerint fejtette meg. És volt, amint ő megfejtette nekünk, úgy lett, engem visszahelyeztek állásomba, őt pedig felakasztották. És elküldött fáraó, hivatta Józsefet, és gyorsan kivették a börtönből, megnyiratkozott, ruhát váltott, és bement fáraóhoz. És mondta a fáraó Józsefnek, álmot álmodtam, és nincs, aki megfejtse. Én pedig hallottam rólad, mondván, értesz álmot, hogy megfejtsd azt. És felelt József fáraónak, mondván, nem én, Isten jelenti ki fáraó békéjét. És szólt fáraó Józsefhez, álmomban íme, én álltam a folyó partján. És íme a folyamból feljött 7 tehén, kövérhúsúak és szép alakúak, és legelnek a nádasban. És íme más 7 tehén jön fel utánuk, hitványak, igerrút alakúak és soványhúsúak. Nem láttam olyanokat Egyiptom egész országában rútságra nézve. És fölpalták a sovány és rút tehenek az első 7 tehenet, a kövéreket. És bejutottam belsejükbe, de nem ismertesz meg, hogy bejutottak belsejükbe, és ábrázatok olyan rút volt, mint kezdetben. Erre fölébredtem. Azután láttam álmomban, íme 7 kalász terem egy száron, teliek és szépek. És íme 7 kalász aszott, vékony, a keleti széltől elperzselt nő utánuk, és elnyelték a vékony kalászok a 7 szép kalászt. És elmondtam az írástudóknak, de nincs, aki megmagyarázza nekem. És mondta József fáraónak. Fáraó álma egy, amit Isten tesz, tudtára adta fáraónak. A 7 szép tehén az 7 év, a 7 szép kalász az 7 év, az álom egy. És a 7 sovány és rút tehén, amely utánuk feljött, az 7 év, meg a 7 üres kalász a keleti széltől perzselve lesz az éjség 7 éve. ez az, amit mondtam Fáraónak, amit Isten tesz, azt megmutatta Fáraónak. Íme, 7 év jön, nagy bőség lesz Egyiptom egész országában. De támad majd az éhség 7 éve utánuk úgy, hogy elfelejtik az egész bőséget Egyiptom országában, és fölemészti az éhség az országot. És nem ismerszik majd meg a bőség az országban azon éhség miatt, azután, mert igen nyomasztó lesz az. Hogy pedig az álom megismétlődött Fáraónál 2-szer, mivel megvan állapítva a dolog az Istentől, és siet az Isten, hogy megtegye. Most tehát szemeljen ki Fáraó értelmes és bölcs férfit, és tegye őt Egyiptom országa fölé. Tegye meg Fáraó, hogy rendelje felügyelőket az ország fölé, és szedjen 1/5 Egyiptom országában a bőség 7 évében. És gyűjtsék össze minden feleségét a jó éveknek, ezeknek a jövendőknek, halmozzanak föl gabonát Fáraó keze alatt, eleségül a városokban, és őrizzék meg. És legyen az eleség őrizetül az ország számára az éhség 7 évére, amelyek lesznek Egyiptom országában, hogy el ne vesszen az ország az éhség miatt. És jónak tetszett a dolog Fáraó szemeiben, és összes szolgái szemeiben, és mondta Fáraó szolgáinak. Találhatunk-e ilyet, mint ez, férfiút, akiben Isten szelleme van? És mondta Fáraó Józsefnek, miután Isten tudatta veled mindezt, nincs olyan értelmes és bölcs, mint te. Te legyél házam fölött, és parancsodhoz alkalmazkodjék egész népem, csak a trónnal leszek nagyobb nálad. És mondta Fáraó Józsefnek, lásd, én tettelek téged Egyiptom országa, egész országa fölé. És lehúzza Fáraó a gyűrűjét kezéről, és rátette azt József kezére, felöltöztette őt visszusz ruhába, és tette az aranyláncot a nyakába. És meghordoztatta őt másodrendű kocsijában, és kiáltották előtte, Avrég! Így tette őt Egyiptom egész országa fölé. És mondta Fáraó Józsefnek, én vagyok Fáraó, de nálad nélkül ne emelje föl senki se kezét, se lábát Egyiptom egész országában. És elnevezte Fáraó Józsefet Cofnász Penachnak, és neki adta Osznászt, Potiféra, ón papjának leányát feleségül, és József kiment Egyiptom földjére. József pedig 30 éves volt, midőn állt Fáraó Egyiptom király előtt, és kiment József Fáraó színe elől, és bejárta Egyiptom egész országát. És termett a föld a bőség 7 évében tele marokkal, és ő összegyűjtötte mind az eleségét a 7 évnek, mely Egyiptom országában volt, és eltett eleséget a városokba, eleségét a város mezejének, mely körülötte volt, betette abba. És fölhalmozott József gabonát, mint a tenger fövenye igen sokat, amíg nem fölhagyott, hogy számba vegye, mert nem volt száma. Józsefnek pedig született 2 fia, mielőtt elérkezett az éhség éve, akiket szült neki Osznász, Potiféra, ónpapjának leánya. És elnevezte József az első szülöttet Menasszénak, mert elfelejtette velem Isten minden bajomat és atyám egész házát. Másodikat pedig elnevezte Efraimnak, mert megszaporított engem nyomorúságom földjén. És véget ért a bőség 7 éve, mely volt Egyiptomban. És kezdett az éhség 7 éve bekövetkezni, amint mondta József, éhség volt minden országban, Egyiptom egész országában pedig volt kenyér. Majd éhezett Egyiptom egész országa, és a nép kiáltott Fáraóhoz kenyérért. Fáraó pedig mondta egész Egyiptomnak, menjetek Józsefhez, amit ő fog nektek mondani, azt tegyétek. Az éhség pedig volt az ország egész színén, akkor megnyitotta József mindazokat a tárakat, amelyekben volt, és eladott gabonát Egyiptomnak. Az éhség pedig erősbödött Egyiptom országában. És az egész föld eljött Egyiptomba gabonát venni Józsefhez, mert erős volt az éhség az egész földön.
Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Kértek még? Lajos, kérsz meg? Érte? Köszönjük szépen. Ugye a maga az egész téma az nagyon szép, és ennek még nyilván lesz folytatása az egész történetek. Ez egy gyakorlatilag most több fejezeten kerül össze, ez egy új vonzata a történetnek. Ugye az a történet, amikor Józsefből ugye alkirály lesz, és aztán majd a következő elem lesz ez az első, a következő fejezet lesz az, amikor a testvérei megjelennek, és hogy hogyan játszik tulajdonképpen a testvéreivel. és a harmadik rész pedig az, amikor megérkezik az apja is, és akkor egymásra találnak, és tulajdonképpen ezzel lesz vége a Mózes első könyvének. Ugye ez egy fontos dolog, mert tulajdonképpen a Mózes első könyve az a zsidó nép születése előtti folyamat. A teremtéstől Egyiptomi. A második könyv ugye az maga a zsidó nép születése és a fundamentuma, ugye maga az egyiptomi kivonulás és a tóraadás és a szentély fölépítése. És utána pedig a harmadik, negyedik és az ötödik könyv, azok főleg pedig törvények, illetve további történetek a sivatagi vándorlás idején, és ugye Mózes halálával van vége az ötödik könyve. Most ugye itt már nagyon sokat említettünk, beszélgettünk az álmokról, és ez nem véletlen, hiszen az látszik, hogy ez az álom vonal, ez egy nagyon fontos vonal a József történetének. Korábban is voltak álmok, de ilyen, hogy valaki teljes az egész sztori álmok mentén menjen. Ugye ő azért kerül le Egyiptomba, mert álmodik két olyan álmot, amivel felhúzza a többieket, és aztán ez az, amivel a többieket is lehozza Egyiptomba, hiszen ha nem fejti meg a pohárnok, meg a pékálmát, aztán nem fejti meg a fáróálmát, akkor soha nem jönnének le.
Mert
nem lenne kaja, és nem lenne, meg nem lenne alkirály. Hát végül is minden az álma körül szól, és akár beszéltünk, az álmok ugye kifejezik általában a számüzetést, és ezért is van ilyen nagy jelentőség az álmoknak. De mi most arról fogunk beszélni, hogy itt az álmok most már nem először fordulnak elő, és érdemes lenne rendet rakni abban a kérdésben, hogy tulajdonképpen hogy is működik ez az álom dolog a zsidó vallás szerint. És ha belegondoltak, akkor eléggé ellentmondásos dolgok vannak ezzel kapcsolatban. Eleve, hogy ti mit gondoltok? Tehát amikor valaki álmodik, akkor az mi?
A kétszer, ezek alapján a kettő az, amikor tudni.
Mert?
Hát mert itt írja, hogy már másodszor álmodta, és ez tette biztossá, hogy akkor ezt Istentől jön.
Ebben abban szempontból igazad van, és ezt erre én is gondoltam már, habár nem láttam sehol, hogy tulajdonképpen József összes álmánál megvan ez a kettőség.
Ez valami, hogy évekkel később.
Ugye, duplán van, mert nála is duplán van, ő ugye kalászok, meg csillagok, meg hold. A izénél is duplán van, a pohárnok pék, és a fáraónál is duplán van. És érdekes, hogy... De nem láttam ezzel kapcsolatban, nem emlékszem, hogy láttam-e, vagy nem, de nem ugrik be, hogy valahol, hogy emiatt lenne valós az álom. De vannak más álmok is, amik valósként vannak értelmezve, hiszen mondok egy példát, hogy ne Józsefről beszélünk. Ugye emlékeztek, amikor Avimelech azt álmodta, hogy Isten megjelenik neki, és azt mondja neki, hogy ne bántsad Sárát, mert az nem a testvére, hanem a felesége Ábrahámnak. Pedig Avimelech aztán nem volt se nem zsidó, se nem cádik, tehát proféta meg különösen nem.
Szerintem különösségileg más ez itt most, mert itt álomfejtésről van szó. A korábbiakban emlékeim szerint az történt, hogy valamilyen követő utal, vagy valami utasítást kaptak álom formájában. Itt meg az álom inkább egy az álomfejtés az eszköz arra, hogy valami elérjen. De itt is ugye mögöttes ez kell egy álom. Amit valaki álmodik.
De nincs teljesen igazad, például most volt olyan álom, Jákobnak,
amit... Bocsán, 32-es mondatban itt írja, hogy pedig az álom megismétlődött fáraónál kétszer, mivel megvan állítva a dolog az Istentől, és siet az Isten, hogy megtegye.
De az azt jelent, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy azért van duplán az álom, mert ettől tudod, hogy az álom az valós, hanem azt jelenti, hogy azért van duplán az álom, mert ebben már nincs visszaút, és ez nagyon hamar fog bekövetkezni. Ez egyszerű jelentése ennek a mondatnak. Fáli sonoisza halon pár maim, hogy azért ismétlődik az álom, mert Isten sietve fogja ezt megcsinálni.
Az, hogy gyorsan,
gyorsan fog bekövetkezni.
Nyomatnék.
De a visszatérve, amit te mondtál, volt olyan álom már, ha emlékeztek, ami nem isteni. Tehát nem Isten jelent meg az álomban, és mégis volt jelentősége. Ott van Jákob, amikor harcol az angyallal. Ugye az egyik vélemény szerint, nincs is kimondva, hogy ez egy álomban történt, ugye azt mondjuk, hogy álom. De van olyan álom Jákobnál megint csak?
A lajtorja,
de azt mondjuk Isten szól hozzá utána. Csak nem világos, hogy ez az álomban történik-e. De ott van az, amikor mondja a feleségeinek, hogy és láttam tegnap éjjel, hogy az angyalok átvitték a birkákat az egyik helyről a másikra, és ezért tudtak születni ilyen gyereke. Volt már ilyen álom.
De ez sokkal direktebb, tehát itt azért egy eléggé, nem is nagyon, de valamennyire elhozt formában, és nem is a...
De várjad, és az álom, amikor azt álmodja, hogy kalászok, meg a hold, meg csillagok, az is ugyanez.
Igen, de az már ő volt.
Az már ő, tehát a József, ő az álomfejtő.
Az álomfejtő, ahol egyfajta...
Most kérdezek más tőled, oké, elfogadom ezt. Honnan a fáraó semmiben nem volt nagyobb szállék, mint mi? Sőt, feltétlenül kisebb szállék volt. Úgy tűnik, az ő álmát, azt rögtön úgy kezelte mindenki, hogy ebben van valami üzenet. A mi álmainkról mikor tudhatjuk, hogy valami üzenet van bennünk, és nem csak azért álmodjuk, mert rossz romlott kaját ettünk vacsorának?
De nem muszáj romlott szállék, csak hogyha későn legyen.
Nem. Mikor, mi a jele annak, ami honnan tudod, egyáltalán egy álma...
De az, itt az volt, tehát ő volt közvetlen kontaktban Józseffel, neked lenne kontaktban Józseffel, de eltört álmodat.
Na, ez a kérdés. De én pontosan ezt kérdezem. Biztos, te azt mondod, hogy tulajdonképpen minden álomnak van jelentése, csak nekünk nincsen fejtőnk, és ezért nem tudjuk megmondani, hogy van-e vagy.
Van, hát lehet neki. Hát olyan a napon, hogyha pára van, akkor olyan lehetne nekünk is.
Uh-huh. De akkor, ha te azt látod álmodban, én mondjuk nem nagyon szoktam ilyeneket álmodni, mert majd nem szoktam álmodni, de vagy nagyon jöttem. Ja, aki mondjuk van olyan családtagom, aki gyakran álmodik, és olyat látott, hogy a nagynénye meghalt, és az rendszeresen megjelent neki álmában.
De akkor a... Lehet
az is? Igen, álmában.
A nagynéni?
Igen. És mondok neki ezt, meg azt, meg azt.
Akkor az fog jelenteni? Persze, hogy majd eljön a messiás, és akkor majd...
Nem. Mondok neki valamit, ami valamilyen... A Gizicsennél ott konkrétan volt. Azt tudjátok azt a sztorit?
Igen, nem.
A Gizicsenn nagybátyjánál ő eladta a lakást, ami a nagypapáé volt, és miután eladta a lakást, a nagypapa megjelent a nagybátyjánál, hogy menjen vissza, mert a konyhába van pénz. Igen. És visszament a konyhába, amikor már nem tudom, ötödször jelent meg a nagypapa, visszament a konyhába, és kiderült, hogy közben a vevő megtalálta a pénzt, bele volt rakva a edénybe, ott gyűjtögette a papa, és volt ami 50 000 dollár, és abban már 10 000-et elköltött a vevő, és azt mondja, hát sajnálja, hát ne haragudjon, és akkor végül visszafizette. De ott az effektív.
Hát akkor itt a bizonyíték, hogy akkor van.
Nem, de akkor ezek szerint minden álom, ami van, nem az, hogy ilyen? Nem. Akkor honnan tudom, hogy melyik igen, melyik nem? Mi múlik? Honnan volt világos a honnan volt világos, amikor vagy a fáraó álmában, honnan volt világos, hogy az... Miért nem mondta azt, hogy ez apukám, ez egy hülyeség, hát nehogy, hát semmi, hát...
Mert ő azt mondja, hogy a fáraónak.
De miért volt mindenkinek világos? Miért nem mondták azt meg fáraónak, hogy ne aggódj, apa? Ugye látszik, hogy fáraót nagyon izgatta ez az álom. De miért? Hát hogyha ő... Miért nem mondták neki a tanácsadói azt, hogy ahelyett, hogy azt mondják, hogy nem tudjuk a megoldást, vagy ezt mondja a szöveg, hogy senki nem tudta a megoldást. Mondták volna azt, hogy ennek nincs megoldás, mert egyszerűen valami, tudom én.
De nem hagyta nyugodjon fáról. Tehát most hiába mondták volna azt neki, hogy figyelj öreg, ez semmi, akkor nekünk levágatta volna a fejüket azon, aki ezt mondta, hogy semmi.
Nem tudom, van ennek jelentősége, hogy az Egyiptomban a fáraó az isteni eredetre ruházta fel az akkori kultúra.
Isten volt.
Tehát ő Isten volt. És emiatt, amit ő álmodott, az Isten.
Oké, okay, akkor kérdezzük, akkor hagyjuk fel. Pohárnok. A pohárnok és a pék. Miért mondta nekik azt fára, hogy a József, hogy ez jelenti, az azt jelenti? Még eleve, honnan tudta ezt ilyen biztosan? Olyan maga biztosan mondta, hogy mi fog történni, ez egy másik kérdés. Hogy ő aztán meg honnan vette ezt?
De amúgy ezt mi tudhatjuk, hiszen a Tórában azon, ugye nekünk itt a József a főszereplő, a fáraó, a pék, meg a harmadik fazon, ők tulajdonképpen itt mellékszereplő, itt nekünk a József az érdekes, és hát Józsefet találták ebben meg, nekünk az az érdekes, hogy József mit gondol.
De én most nem a történetet szeretném megérteni, hanem én azt szeretném megérteni, hogy a mi esetünkben mi mikor tudhatjuk, hogy egy álom az annak van valódi üzenete, mint a Gizenstein nagybátyának.
És nekem még sose álmodta, miért, hogy vállal 100 000-ből lehet a nagypapát.
De olyan álmod volt, ami nagyon mondjuk visszatérő volt, és nem hagyott nyugodni?
Most nem, tudom. Mert hogy fiatal voltál, tudod?
Nekem volt például. A megoldás az ott elreállott válni a szüleimnek. Mert annyira... A szüleim nagyon-nagyon rossz kapcsolatban voltak, és gyakorlatilag kihatott rám is. És gyakorlatilag folyamatosan igen azt álmodtam, milyen azokat a rossz álmai voltak. Abban a pillanatban, ez már nagyon régen volt, abban a pillanatban, hogy megszűnt az a fajta konfliktus, meg az a fajta nyomás, ami otthon volt, abban a pillanatban eltűnt.
Na, ez például egy érdekes felvetés, mert ez különben, amit most a Klopfi mond, az egy másik szint, az arról szól, hogy te, amit napközben gondolsz, tudatosan vagy tudatalat, azt éjszaka meg fogod álmodni. De ez nem egy isteni üzenet. A fáraó nem gondolt napközben arra, hogy lesz egy bő év, meg egy szűk év, hanem valahogy jött föntről egy isteni üzenet. Tehát már azt mutatjuk, hogy kétféle álom van ezek szerint. Van olyan, ami egyszerűen, sőt már három. Azt mondtuk, hogy van, aki egy ilyen baromságot álmod, van egy olyan, amikor olyasmiről álmodsz, amiről napközben gondolsz, és van olyasmi, amikor isteni üzenetet álmodsz. Most itt van egy csomó nagyon érdekes idézet, amit csak szeretnék nektek, ilyen Talmud idézetek. Például azt mondja, a Talmud azt mondja a Brachot traktátusban, én már in leadom el a mihir hurrei liboy. Az embernek nem mutatnak meg semmit az álmában, csak azt, ami a szívének a gondolata. Azt mondta Rove egy másik helyen. Az ember nem lát olyat álmában, hogy arany pálmafa, és olyat sem, hogy egy tehén, vagy egy elefánt átmegy egy tűnek a lyukán.
Fokán.
Nem lát ilyet. Igen. Azt mondja, Jesajáhu azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy álmodik a szegény ember, aki éhezik, és akkor ébredsz föl, amikor oda teszik elé az ételt, hasonlóan legyen, mondja a proféciában, hasonlóan ehhez van az is, aki szomjas, és akkor ébredsz föl, amikor ott van a hogyják, tehát arra utal, hogy az ember aztán mondjuk, ha éhes, akkor arra álmodik, hogy oda teszik elé az ételt. Ugye ezek mind arról, ezek az idézetek, ezek mind arra mutatnak rá, hogy ezek az álmok azok vagy arról szólnak, hogy valami, ami zavar téged napközben, vagy arról szólnak, hogy valami, ami akár egy külső behatás ér, és azt valahogy lefordítod egy álomra. De van más idézet is, van meg más történetek. Például, amikor van az a történet, hogy van az a történet, amikor Nebukadnezár körbevette Jeruzsálemet. Nebukadnezár, tudjátok, ő...
Nebukadnezár.
Nem Nebukadnezár, Nebukadnezár. Ugye, mi volt a sztori? Az, hogy Nebukadnezár, ő egy ő volt a nem a babiloniai, hanem a egyel korábbi birodalom, az mi volt?
Babilon
előtt Perzsa birodalom vezére, és ő száműzte elfoglalta Izrael királyságát, és körbevette már Jeruzsálemet, és száműzte a 10 törzset, és követte Jeruzsálemet, és végül nem foglalta el Jeruzsálemet. És a Jeruzsálem királya az valahogy megálmodta, hogy miről beszélnek a táborban. És ezzel valahogy, most nem is a történet részt, ezzel valahogy sikerült elűzni a... Hát vannak olyan álmok, olyan álomtörténetek, amikor valamit valós dolgot álmod meg az ember. Például azt mondja a Talmud, a bölcsénk azt mondják, Hallaim echol mi sisim venevua. Az álom az olyan, mint a profécia egy hatoda. Kis profécia. Most akkor mi? Az álom az a szívnek a gondolata, vagy ez egy profécia? Van egy nagyon érdekes dolog a Talmudban. A Talmud azt mondja, hogy különböző dolgok, amiket az ember az álmában lát, azok mit jelentenek. Szóval Talmud, az ember, aki egy kutat lát álmában, az azt jelenti, hogy a béke közeledik neki. Az, aki botot lát az álmában, az tudhatja, hogy a bölcsesség meg fogja világítani. És még egy csomó ilyesmi, hogy ha valamit látsz, akkor az mit jelent? Az annak mi az átvitt értelme való jelentése. Szóval, hogy akkor ezek nem világos, hogy most akkor az álom az, az mi? Hogy kell kezelni az álmokat? És különben az embereknek téket ez nem, nem foglalkoztat annyira, hogy csak az engem azért foglalkoztat, mert én már sok ilyen kérdést kaptam, hogy valaki eljött hozzá, hogy álmodott ezt, azt, és akkor ezzel mit kell kezdeni.
És akkor mit csináltál?
Hát én általában azon voltam eddig, hogy... hogy nem, hanem azon, hogy az álom az nem egy, nem egy valódi. Az álom az... Na igen, egy hasonlat.
Azt hiszem, hogy ez mind, amit elmondtál, ez mind együtt az álom. Tehát, meg az is, hogy hogy
van is, ez is, az is.
Ez egy nagyon komplex dolog ez az álom. Azt hiszem, és egyébként szerintem pontos, 100%-os igazságot ebben nem fogunk találni. Tehát ezt nem fogjuk tudni, együtt se fogja. Tehát te most azt mondod, hogy te tudod azt 100%-ig, hogy mi az álom, akkor az nem lesz igaz, mert még maguk a kutatók sem tudják. Tehát tudományosan sem lehet pontosan tudni, hogy az álom micsoda. Mert egy csomószor például az van, hogy voltam, hogy az egy, azt mondják, hogy az álom az...
Tudomány szerint egy dolog biztos, hogy a tudomány szerint isteni üzenet nincs az álomban. A vallásunk szerint pedig úgy tűnik, hogy van.
De a tudomány az eleve az Istent azt kihagyja a tudomány.
Jó, és mondom, hogy a tudomány...
De hogy az, hogy az, ami itt van, ez egy pár másodperc, vagy tized másodperc az, ami az álom, az az alvásodnak egy tört része.
Igen.
Ez a rem-rem, ez egy egész rövid időszak.
Amit te megálmodsz, ugye annyira rövid része állítólag, amit számra felfoghatatlan, hogy hogy,
lehet, ugye,
amikor leesel az ágyról, és ez egy olyan álomnak a végén van, hogy te leesel a tizedikről, és fölébredsz, hogy hupsz, leestem az ágyról, ugye zuhant le a tizedikről, és amikor föl ne érsz, akkor...
Hello.
Szia! Amikor leesel az ágyról, amikor lezuhansz, akkor azt a, az az álom vége, hogy zuhansz, az, és akkor leesz, akkor, és erre azt mondja, azt hiszem, így emlékszem, hogy ezt olvastam valahol, hogy maga a sztori, hogy te lezuhansz az a tizedikről, az akkor képződik az agyadban, amikor már elkezdtél leesni az ágyról. És azt mondja, hogy az egy töredék tized másodperc, a te álmodban pedig úgy érzed, hogy ez egy több órás történet.
Ami, lehet, hogy üldöznek.
Igen, és akkor leugrasz.
Ez tök jó, akkor leérsz, nem volt ilyen? Amikor földet értes, hogy
ez
nagy, de jó. Hát csak az ágyra vestem,
és így van, igen.
Lányom álmodott nemrég pont egy ilyen sztorit, hogy leesett az ágyra.
Most ugye mit akartam mondani? Tehát ez mindenképp egy kérdés, amit az álmokkal jártam, hogy kezelni kell, mert hogy ha te álmodsz valamit, akkor annak kell jelentőséget tulajdonítani, vagy nem kell? Ha azt álmodod, hogy nem tudom én, kinek adjál, nem tudom mit, vagy csinálj ezt, vagy csinálj azt, vagy ne csinálj ezt, csinálj ezt, annak kell jelentőséget tulajdonítani, vagy nem? Ugye vannak olyan jelek, amik azt mutatják, hogy ki kell, lásd fáraó álma, és nem kell hozzá valami szádiknak lenni, hogy ez az álmodban ilyen legyen. És mondjuk a jelekemet szerint nem kell, mert az álmodnak nincs jelentősége. Én mondok még valamit, tudjátok, hogy van a Joseph Caro, aki a Shulchan Aruchot írta, tudjátok mi az a Shulchan Aruch? A zsidó vallásjog kódex könyve, 16. században írtak. És Joseph Caro, aki ezt írta, neki van egy könyve, az a címe, hogy nem emlékszem a címére, de az a lényege, hogy ez egy olyan könyv, úgy írt, hogy minden éjszaka ő álmában tanult egy angyallal. És minden reggel fölkelt, és leírta, hogy mit tanult álmában. És egy teljes, hogyha ez egy ilyen tanulópári kapcsolat volt. És azt írt, és érdekes volna, az álom az egyik ponton az van, hogy azt mondja neki az angyal, hogy és majd tudnak, hogy az égben látták, hogy te milyen nagy szádik vagy, és ezért ki fogod érdemelni, hogy az Istenért való áldozatban halhatsz meg. Tehát, hogy az egy olyan nagy dolog, hogy olyan nagy érdem, hogyha valaki feláldozhatja magát a hitéért. És akkor aztán végül ez nem történik meg vele, és akkor ez az időszak, amikor megírja a Shulchan Aruchot, minden ez most egy külön sztori. Most ő akkor azt mondta, hogy minden este álmában tanult egy angyallal. De mondok ennél, mert én nem vagyok egy nagy szádik. Korábban az voltam, de most már nem. Nem vagyok egy nagy szádik, de amikor jesivában tanultam, akkor egyszer-kétszer velem is volt, hogy mondjuk tanultam valamit nagyon komolyan intenzíven, és nagyon foglalkozott, és amikor aludni mentem, akkor azon gondolkoztam, és álmomban megtaláltam a megoldást. Fölébredtem, és megvolt, hogy és sőt, álmomban emlékszem, hogy mi, hogy mit álmodtam, hogy mi volt a
megint. Emlékszem, hogy elbog felélettél,
emlékszem. Igen. Ó, azért is van, mert az ember, amikor alszik, akkor helyre teszi a dolgokat, ami egész nap impulzusért.
Hogy inkább
nem érik. Hogy akkor áll össze. Tehát,
hát erről hallottam olyan magyarázat is, hogy az agyad, ugye annak van egy, tehát ugye a nap, amikor éber vagy, akkor van egy felszíni, csomó felszíni inger éri, meg a gyakorlati működéshez szükségesek dolgokat. Ugye az is az agyodnak igényt vesz, hogy látsz, azt értelmezi, fogsz, beszélsz, stb. És amikor alszol, akkor ez a külső igénybevétel lesz felszabadul, és azért mélyről elő tudnak olyan dolgok jönni, amit korábban is megvoltak, de nem tudtak előjönni, mert lefoglalta az agyadat a
Úgyhogy egy szobába bedobálod a különböző dolgokat, az a napközben egy rész, és éjszaka pedig minden van idő helyre tenni.
Ez ezt nem szoktuk úgy helyre tenni.
És amikor sok, érzed sok impulzus, bent van mondjuk kvázi a szobában, ha már egy metafora, hogy bent van a sok dolog a szobában, és elteszed el szépen a polcra, és akkor összeáll neked a kép, hiszen már minden a helyén van.
De ez csak a kis napi dolgok, igaz, és nagyon sok esetben nagyon régi dolgok jönnek elő, ami álmunkban, amilyen a napi eseményeket semmi között. Viszont a korábbi dolgokban ugyanúgy
elmondtál. Ami még fantasztikus, különben ilyen álmokban, hogy van nekik is volt már biztos olyan, hogy két dolog is. Az egyik velem az előfordult, mert álmodtam valamit, és tudtam, hogy mi lesz a következő pontja az álomnak. Tehát, hogy valószínűleg azért, mert most már nem először álmodtam ugyanazt. De még furcsább, hogy mész valahol, vagy valami történik, és tudod, hogy mi fog történni a következő. Valakivel beszélgetsz, mondjuk, vagy valami szituáció, és olyan, mintha ezt már másodszorra élnéd meg. Deja vu van. Most ebben van, kimesélte azt a Gyert János Andris, tudjátok, a maléves mesélte, hogy voltak Izraelben, 10 évvel ezelőtt, és akkorban mentek, és a lánya egyszer csak teljesen hát nem transzva, de ilyen felfokozott állapot, és azt mondta, hogy hát ő már volt itt, és soha nem volt Izraelben, 10 éves volt, és mondja, hogy igen, most tovább fogunk itt menni, le fogunk menni balra, és akkor ott lesz egy ilyen ház, meg lesz egy kék csónak, ami ki van rakva a partra, egy ilyen halászra, és mentek, és így volt. Úgyhogy vannak ilyen nagyon furcsa dolgok még az álommal.
Ez nem biztos, hogy az álom volt.
Annak honnan?
Útkönyvet előtte, és a fényképeket meg a leírást olvastam.
Igen, akár az is visszajegyzett.
Jó, én csak mondom, hogy vannak
ilyen. Van ilyen.
Jó, de most tehát ez egy ilyen viszonylag primitív magyarázat, hogy utikönyvek, tehát nyilván ők is gondoltak. Tehát, hogy van ilyen, amikor velem is volt már, hogy nem ennyire konkrétan, de valahol soha életem nem voltam korábban, és nem szoktam utikönyveket olvasgatni, és éreztem, hogy minden nagyon ismerős. Minden, most nem akarok nagyon ilyen misztikus lenni, vagy ezoterikus lenni.
Egy érdekesek, hogy mint hogy az álmát az ember, amikor felébred, nagyon gyorsan elfelejti. Nem de lehet, hogy az állam, amelyik fontos, azt nem felejtjük
el, hogy egy fejben álmodban. Az ébredéstől is függ, hogy ébredsz meg. Mert hogyha közvetlenül az állam után ébredsz meg, akkor megvan. Van olyan, hogy álmodsz, az államfázisnak vége, de alszol tovább, és akkor később, sokkal később ébredsz föl, akkor nincs meg. Tehát közvetlenül az államfázis után felébredsz, akkor megvan.
Van még egy nagyon fontos az állammal kapcsolatban, hogy van egy olyan halaká, hogy valaki rossz álmot álmodik, akkor van egy úgynevezett ha tovasz a halem, az álom jóvátétele. Mi azt jelenti, hogy el kell menni, és akkor ott azt ki kell mondani a Bézdinnek, el kell mesélni, böjtölni kell, hozzá kell tenni magad az imához, akkor ezzel jóvá teszi az álmát. Most ezt ma nem szoktuk csinálni, de ez azt mutatja, hogy az álomnak van egy ilyen... Mert... azért, mert nem hiszünk. Hiszünk, hiszen ez a halaká része, hanem valószínűleg, mert eleve ezek a böjtölések, meg ezek a dolgok már nem annyira komfort.
Törek a válaszunk.
Igen.
Ötletemben azt mondta, hogy anyám, az álmok nem hazudnak. Tehát amit az álom, az ember nem hazudik magának álmában.
Őszinte.
Ugye az a valami ezen válaszban, hogy még azt sem lehet tudni, hogy a memória hogy működik.
hát még nem az állam, ami ugye annak egy cselekményen dúsított változat.
Persze vannak olyan verziók, ami semmiféle előzményre nem vezethető vissza, mert legalábbis az állam felé elmond ettől. Nekem rengetegszer volt olyan kétféle állam, az egyik az, hogy partnerek kerülnek őt.
Aki farkas kiállt.
Ez életemből úgy bőtölte volna heteket.
A másik az pedig egy olyan érdekes dolog, hogy itt egy hornóra nagyon ilyesmi vagyok, és a magasugrás, vagy bármiféle olyan dolog, hogy tönt tudok maradni a levegőbe. Tehát nem mohontól, kell tennem érte valami, de tudok levegni. És teljesen valóságszerű dolog, ez nagyon sokszor a levegő. Nagyon sokkal visszatér, és annyira valóságszerű, hogy akkor körülbelül, akkor hát ez megvan, hát egy olyan képességem van. És aztán ugye persze az ember visszatér.
De azért nem, hogy ében ezt még nem próbáltad ki.
Milyen vacsora után szoktad ezt látni? Hogy mit ivott egy kóba vacsora?
Nem én soktam, meg szoktam repülni. Repülni szoktam például.
Nem kell
repülni. Jó. Itt a történetek kapcsolatban még elég sok kérdés van, de hogy a végére is érjünk. Ilyen sokan mennek el?
De Óbudára jár egy pszichológus, hogy aki tudod állom fejtéssel foglalkozik. Egyszer volt egy előadása neki.
Ja,
a felesége.
Szóval az álom a történetben ugye van még egy-két furcsa pont. Az egyik, amiről nem beszélünk, az álom fejtés maga, tehát azt honnan tudja. Mi kell az, hogy valaki álomfejtő legyen? Az egy profétai képesség, vagy ez valamilyen ilyen ezoterikus, nem tudom mi. Ugye ez az egyik. Hogyha József egy különleges képessége volt, hogy álomfejtő, úgy tűnik, hogy a izéknek is volt valamilyen képessége, a testvéreinek. Hiszen a testvérei, ő nem mondta el, hogy mit álmodott, amikor elmondta a kalászok történetét, és ők rögtön értették, hogy ez mit jelent.
De azt mondták... De József eleve az álmai miatt került már ilyen
tudatszituációban. Okay. De most...
És ő azt elmondta a testvéreinek.
Igen, de a testvérei honnan tudták, hogy ez mit jelent?
Hát ez nem volt annyira szofisztikált, hogy szemesen...
Mi, hogy a testvéreinek, ő elmondta a testvéreinek, hogy hát én sokkal jobb leszek, mint ti.
Nem mondta azt, azt mondta, hogy halász.
Hát jó.
De mi
meghajoltak előtte? Ugye azt mondta,
a kalászok meghajoltak előtte.
A csillagoknál is, hogy leborultak előtte.
Fáró. Mit volt ő annyira oda ezzel a megfejtésre? Ugye maga ez a sztori, amit ő előadott, ez a tehenekkel, meg a kalászokkal, ezt azért bármelyikünk megfejtette volna előbb vagy utóbb. Tehát nem kellett, szerintem nem kell ehhez olyan nagy zseninek.
Hát azért hiszem, mert én nem tudom 3000 évesen menni,
nem biztos. Hát nem hiszem, hogy ebben mondjuk nem lett okosabb az emberiség, hogy áll. Ez körülbelül olyan, mint a kalászok támad. Tehát azért nagyjából lehet érteni, hogy nem kell valami érdeklen üzeneken csalva, aztán nem is beszélve, hogy mitől volt annyira oda tőle, hogy rögtön kinevezte a királynak. Várta volna meg, hogy bejön az állam, és akkor nevezte volna ki. De hogy milyen tudta, hogy
egyáltalán meg. Jó, elég rafinált volt, mert nem csak az államot fejtette meg, de utána
még a megoldást is.
Tehát ő azért ezt összekerült a kellemes tartósat.
És mivel még azt mondta, hogy 7 év úgy volt fel, hogy hát mondjuk semmi érted a kollégám, van jó 7 évem, aztán már 7 év múlva
14
az. Hát nem, azt nem lehet, mert az, hogy valóra vázál, az már a bőség éveivel látszott.
De azt lehet, hogy látta, hogy ott nem volt olyan nehéz
kitenni. Izé volt.
Meteorológus, látta, hogy jól esik, izé rendes, kész a
kalandok. Másik oldalról ott volt a két másik előző állam, egyes, ami most előző a fék meg a kovárdok.
Volt bizonyítéka.
Ja, igaz, mert ugye igaz.
Akkor nem volt annyira fontos, de most, hogy ez a dolog jött, akkor ez előzményként...
El lehet fogadni. Oké.
Okay. Nem tudom, hogy észrevetitek-e, hogy ő egyébként az adót találta ki Egyiptomban.
Még nem olvastuk meg mindent, gyakorlatilag az egész Egyiptomot bevásárolta. Tehát ilyen szempontból jó.
Mindennek az ötödét... tegyék el, igen. Hogy egyébként később ugye 10 volt, itt még 5 volt, mégis csak a kétszeresek.
Ez az áfa.
De
De még a Matolcsi előtti áfa, tehát ez csak 20%.
Ez itt szívhálatunk. A terménynek az 5%.
Elég magas
volt, akkor bocsánat, a 20%-át kéri, igen.
Nagyon magas
volt.
Akkor.
Ez nem olyan rossz, hogy most a 20%-kal
kéri. 7 évre kérdezik. Akkor ez magas volt.
Nem 20%, hanem 25%. Mert ő a 100% megkérte az 1/5-ét. De akkor, ami nálad maradt, ahhoz képest az annak a 25%-a. Mit nem értesz ezen?
Persze, halulról számolod.
80 maradt nálad, és akkor ahhoz képest 20.
Az... Igen, de 100-ból maradt ott a 20.
Igen, de amikor te kifizetsz egy telefon, és arra kifizetsz 27% áfát, azt nem a 127%-ra számolják, hanem arra, ami nálad van. De. Ahhoz képest, hogy pont a 25%. Innen lehet tudni, az áfa 25%, és nem 27. Na jó, visszatérve komolyan folytva a szót.
Itt is lehet számolni. Matematikai rendben van.
Így számolják ma az áfát.
Persze, ez attól fog kérdezni, hogy a 16-19%-ban.
Hát azok mind Isten tagadók.
Ja,
jó, komolyan folytva a szót. Egy szó, mint száz. A Barbanel egy nagyon szép magyarázatot ad ezzel az álom dologra. Azt mondja, háromféle álom van. És akkor nagyjából mi is körülvonalaztuk. Van az alap, amikor az ember mindenféle össze-vissza baromságot álmodik, aminek, ami nincsen lebeg, mit csinál, és ugye az a fajta álom, ahol nincs egy összefüggő történet, nincsen össze-vissza dolgok, bejönnek, képek bejönnek, tehát nem egy összefüggő dolog. Szóval ennek az álomnak nincsen jelentősége. Ez az az álom, amiről azt mondja, hogy Röjv, Halöjmös, Hevel, hogy álmok nagy része az baromság, van egy ilyen mondás is, vagy egy talmudi, vagy egy szentírási tanachi mondása, az álmok nagy része az hülyeség, és nem kellene foglalkozni. Ez az első szint. A második szint az, amikor az ember álmodik valamit, és azt álmodja, amit a Lofi mondott, ami az életében történik, ami napközben van, azt álmodja este. Akkor annak van értelme, azzal lehet foglalkozni, el lehet menni a pszichológushoz, és akkor ő így a tudatalattiból elő tudja húzni, hogy most az a probléma, hogy XY, stb. És a harmadik álom azt mondja, sőt, így tulajdonképpen négy szint van. A harmadik álom azt mondja, az, amikor nem egyszerűen arról álmodik, hogy életében történik, hanem olyan, szóval a lélek egy magasabb spirituális szintre kerül az alvás közben, és olyan dolgokba is belátást nyer, amiket fizikai szemmel nem lehet látni. Tehát például időben, térben nincs úgy bekorlátozva. Ilyen mondjuk lehet az, amikor valaki találkozik egy elhunyt nagynénivel, nagybácsival, stb. És a harmadik, a negyedik az, amikor konkrétan Isten valami explicit dolgot akar neki megmutatni. Tehát amikor egy effektív arra van szó, hogy nem az, hogy az ő gondolatai mondjuk eljutottak egy magas spirituális szintre, és ott valamit lát, hanem explicit Isten jön, hogy neki üzenjen.
Például a Lici ingyen elrúgolt a...
Igen.
Az már akkor egy ötödik.
Milyen?
Mert ez a kettőnek a keveréke, mert ő találkozott egy rokonával, de az nekem nem mond azt, hogy nem volt ott Isten, hogyha találkozik a rokonával, aki azt mondja, hogy te hülyehet, eladod a lakást a lóvéval együtt. Tehát, hogy én mondjuk hiába nekem tétezik pénzt, szoktam számolni a nagyobában a főleg, meghalt. De ő nem üzenget nekem ilyeneket, hogy figyelj egyébként az illeket, azt a ízére vartam be, hanem csak mond dolgokat, hogy mennyire örülne, ha láttam a dédunokát, stb. De
ez, amit a Vici fél állom, az tipikusan a negyedik szint. Az, amikor de nem Isten üzent, a harmadik szinten is, nem Isten üzent, hanem ő egy olyan magas spirituális szintre került, ahol valóban a lelkek között, a lelk olyan magas szintre került, hogy ott a nagybácsival tudott találkozni. Nem persze az, mert Isten azt mondta a nagybácsi, hogy most menj, üzen meg, a nagybácsi ezt elmondta. A negyedik szint az az, amikor
én
Isten...
Én 3,5-nek gondolom, mert azt mondtam, hogy valami Isten találkoz egy rokonoddal az álmodban, és ott nincs üzenet, csak valami duma van, az szerintem nem feltétlenül ugyanaz, mint amikor konkrét üzenet van.
De az, amikor találkozol egy rokonoddal, és ott nincs üzenet, az lehet, hogy nem a harmadik szint, hanem a második. Hogy te azért álmodsz a nagymamáddal, mert sokat gondolsz rá tudatosan vagy tudat alatt. Nem azért, mert ő vele valóban találkozol a lelkével. És a negyedik szint az, amikor az ember úgy álmodik, hogy valóban valamilyen isteni üzenet van a történetben. Most csak elég hosszan mondani, hogy nagyon érdekes, hogy hogy azt mondja, ki az felteszi azt a kérdést, mert a legfontosabb kérdés, hogy honnan lehet tudni, hogy honnan lehet tudni, hogy egy álom az valós álom, hogy ezek közül, ugye, ezek alapján azt mondja, az első kettő, az gyakorlatilag nem egy olyan álom, aminek olyan üzenetértéke van, hogy azt lehet mondani, hogy valamilyen fentemről jött üzenet van benne. Az első kettő az arról szól, hogy te mire gondolsz napközben, vagy akár nem is gondolsz, hanem csak mit tudni. Honnan lehet tudni, hogy melyik kategóriába tartozik az álom? Ez az álom, amit álmodsz. Hogy komolyan kell-e venni?
A harmadik és a negyedik szint közül?
Hát honnan
tudod, hogy... Az első kettő az elég könnyen néző, nem?
Nem, honnan lehet tudni, hogy az álmod az a harmadik vagy a negyedik szinthez tartozik. Így van. Nekem megjelenik a nagynéném, és minden alkalommal mond valamit. És akár ugyanazt mondja. Tudod, hogy meg tudom fejteni, vagy nem. Fáraó se tudta megfejteni az álmot. Mégis mindenki készpénznek vett, hogy ennek van egy valamilyen valódi üzenete. Nem azért álmodott erről, mert marha húsra volt éhes, vagy szalmára.
Hát ha tudod megfejteni, akkor lehet, hogy ez a negyedik, nem?
Azt mondja, a két fontos dolgon. Ha ez az álom, ez egy rendezett történet, az első, tehát látszik, hogy van egy rendezett fonala a történetnek, és nem egy össze-visszaság, és a második pedig az, hogy nagyon erős, amit ti is mondtatok valahol, hogy nagyon erős hatással van rád. Hogy olyan hatással van rád, hogy nem hagy nyugodni. Ha ez a két dolog fennáll, akkor lehet, hogy van valami abban az álomban, amit érdemes komolyan venni, és akkor van valami üzenet ennek az álomnak. Soha nem olvastam ilyen meghatározást. És akkor egy szóban most már kicsit sokat beszéltünk, hogy mi van az álmok megoldásával, feloldásával, ez is nagyon érdekes, oké? Az álomfejtéssel, az mi? Szóval az álomfejtés az olyan, mint egy orvosság. Olyan, mint egy orvos. Az orvos mi alapján fejti meg az álmot? Ugye? Először is azt kell látni az álomfejtőnek, hogy ez egy valódi álom, vagy nem egy valódi álom. Ha valódi álom, azt ugye azt értjük a valódi álom, vagy a hármas szint, vagy a négyes szint. Ha valódi álom, akkor mi alapján tudja megfejteni? Azt mondja, két dolog alapján. Először is vannak bizonyos dolgok, szóval nézzünk egy orvost. Ha egy orvos az ember vizeletében valamilyen elváltozást lát, akkor az egy következtetés, abban lehet következni, hogy milyen betegsége lehet a betegnek. Az orvos nem magát a betegséget látja, hanem lát bizonyos tüneteket, ami alapján tud következtetések levonni. Ezek a tünetek, ezek le vannak írva egy könyvben, és minden embernél ugyanúgy szokták őket alkalmazni, elvileg. Ez egy általános dolog, hogyha a vizelete túlságosan, mit tudom én, sárga, akkor lehet tudni, hogy nem tudom én micsoda. Most mondtam, amit nincs jelentőség, de piros a torka, akkor nem tudom, mi van. De ez csak az első. A második az azt mondja, mi egy orvosnál fontos, hogy a körülményeket ismerje. Ki ez az ember, milyen életmódot él, mit eszik, mit iszik, milyen dolgokkal foglalkozik, és ez alapján tudja bemérni, hogy az a jel, az a tünet, amit ő lát, az valóban azt jelenti, mint ami nagykönyvben írva van, vagy valami esetleg még kell összerakni, és ha két dolgot is, vagy három dolgot is jelenthet egy tünet, akkor mi alapján tudjuk, hogy mi a helyzet? Az alapján, hogy ki ez az ember. Azt mondja, ugyanez a helyzet a álomfejtésnél. Először is tudni kell, hogy egy-egy dolog mit jelent az álomban. Hogy van a bizonyos dolog, amikor azt mondtuk, hogy az ember botot lát, akkor bölcsesség. Hogyha kutat lát, akkor béke, stb. Ez egy. másik oldalra ismerni kell az embert. Tudni kell, ki ez az ember. Mert ugye van egy olyan faktora is az álomnak, hogy az ember, amit megél, annak azt esetleg visszalátja az álmában. Ezt is ismernie kell. Tudni kell, mi van az életében. És azt mondja, a harmadik dolog még valami, hogy mivel az ember, az gyakran van, hogy álmodik valamit, de azt ő a saját nyelvére lefordítja álmában, akkor annak az embernek azt, hogy a kultúráját is ismerni kell. Hogy abban a kultúrában mit jelent egy adott dolog. És ez azt mondja, példa, azt mondja, nem ugyanazt jelenti egy álomban, hogyha egy rablógyilkos azt álmodja, hogy lóg egy pálmafán, azt mondja, az nem ugyanazt jelenti, mint amikor egy Talmud tudós látja, hogy lóg egy pálmafán. Miért, azt mondja? Az egyiknél azt jelenti, hogy el fogják kapni és fel fogják akasztani. A másiknál azt jelenti, hogy nagyon nagy magasságokba fog jutni a bölcsességben. De miért attól, hogy kiről van szó? És hogy ő egyáltalán mi a kontextus? Azt mondja, ez volt a különleges Józseffel. Hogy ő tudta, hogy nem csak a jeleket ismerte, hogy mi mit jelent a tüneteket, egy orvos, aki egy könyvből dolgozik, hanem ő tudta, hogy kinél mi van a háttérben. És ezért tudta fölismerni. A Midrás azt mondja, hogy amikor az van írva itt, hogy a Hartumei Mitzrayim, az egyiptomi varázslók nem tudták megoldani a fáraó álmát, akkor miért nem tudták megoldani? Az egyik azt mondta, 7 lányot fog születni, és 7 fog meghalni. 7 várost fogsz elfoglalni, és 7-et fogsz elveszíteni. Ugye, ők tudták, hogy valamit jelent, de vagy nem tudták ráérezni, hogy pontosan mi a tünet, és nem tudták, és ez volt a különleges Józsefben, hogy ő, és azt mondja, mi a legszebb, hogyják erre, azt mondja, nézzük meg a pohárnok és a pék álmát. A pohárnok és a pék álma az egyiknél az, hogy azt mondja, a kezemben van, a fáraó kezébe tettem a poharamat, azt mondja, a szó szerint jelenti, az nem jel, hanem a szó szerint tényleg, a fáraó kezébe fogad tenni a pohárat. Amikor az van, hogy a fejemen van a pék, mondja, a kosár, és abból jönnek a madarak, és eszik a fáraó kenyerét, az nem szó szerint volt, hanem az, hogy a te húsodat fogják enni a madarak. Az egyiknél két álom volt, ami nagyon hasonló, az egyiknél úgy vette, hogy szó szerint, a másiknél meg úgy vette, hogy ez valamilyen metafora. És ez volt a különleges. És végszónak, amit nem a bárban elmond, hanem erről írtam 2 héttel ezelőtt a heti szakaszról, hogy egy nagyon szép magyarszon a Rebének erről arról, hogy miért volt, amit ti is mondtatok, hogy miért volt annyira oda a fáraó Józseftől, és miért kikérte Józseftől, hogy tanácsot is adjon. Hogy azt látom, valós meg, ki mondta neki, hogy akkor most ő szerezzen egy, azt mondja, és nevezzél ki egy bölcsembert. Ki kért tőle tanácsot? Mi azt mondta, hogy mondd neki, hogy mi az álom. Mit mond erre? De azt mondja, volt ezzel az álommal egy alap probléma. Mi volt a probléma? Az álomban úgy van, hogy följött a 7 tehén, és megállt, följött a 7 kövér tehén, följött a 7 sovány tehén, megálltak egymás mellett. És utána megette a 7 kövér tehént, a 7 sovány tehén, és nem lehetett látni a hatását annak, hogy megették. Azt mondja, ez volt az, amire nem tudtak rájönni, hogy mit jelent. Azt mindenki értett, hogy a 7 kövér tehén az, ami 7 jót jelent. Mindenki értett, hogy a 7 sovány tehén az, ami rosszat jelent. De mi az, hogy egymás mellett megállnak, hogy egyszerre léteznek? Ezért mondták azt a varázslók, hogy 7 lányot fog születni, és 7 fog meghalni. De ez egy olyan dolog, ami egyszerre történhet. Sok felesége volt. Történt az, hogy 7 fog születni, és ugyanakkor 7 meg fog halni. Hogy egyszerre van a 7 kövér tehén és a 7 sovány tehén egymás mellett. Vagy 7 város fogsz elfoglalni, és 7 város fogsz elveszteni egyszerre. De azt nem értették, hogy hogy lehet az, hogy időben, ha időben történik ez a 7 dolog, vagy 7 év, ahogy József mondta, akkor hogy lehet, hogy egyszerre van meg. József pedig elmagyarázta neki. Az, hogy ez egyszerre van meg, az már a megoldása a problémának. Mert azzal, hogyha te félre fogsz rakni a 7 év alatt annyit, ami elég lesz a szükségévére, akkor egyszerre tud meglenni a kövér tehén és a sovány tehén. És ezért adott tanácsot, mert azt mondta, a tanács az része az álomfejtésnek, az nem egy plusz, az része az álomfejtésnek. És a Rebbe nagyon szép dolgot mond, azt mondja, ha te akarod, ez mi a tanulság ebből a sztoriból, azt mondja Rebbe, hogy minden embernek az életében vannak bőséges évek és szükséges évek. Az József itt ad egy tanácsot. Ha te azt akarod, hogy a szükség éveiben is jól menjenek a dolgok, tegyél félre a bőség éveiben. És akkor egyszerre lesz meg a bőség és a szükség. Azt mondja, nem csak anyagilag, sem ugye mindenben, azt mondja, emberi kapcsolatban. Az emberek mindig akkor jut eszébe udvarolni a feleségének, amikor már baj van. Pedig, és akkor, amikor jól, de akkor már nincs miből, nincs tartalék. Amikor jól mennek a dolgok, akkor nem. amikor nagy a szerelem, mit tudom azt mondani, tegyél félre akkor, mert akkor kezdjél el kapcsolatot építeni, hogy majd, amikor ez, és ugyanígy van szóval mindenben, az emberek, az így van a zsidóságban, az embernek, amikor szórec van az életében, akkor Istenhez fordul, de akkor nem tudja, hogy kell imádkozni. Kezdjél el tanulni imádkozni, amikor jól mennek a dolgok, hogy legyen tartalékod, hogy legyen miből gazdálkodni, amikor nehezen mennek a dolgok.
És kajd.
Kérdés?
Hogyne, hogyne, hogyne.
Sietni
kell? Nem, egyáltalán.
Azt mondta, hogy...
Nem, persze. Azt mondta, hogy ő megy, de azt mondta, hogy maradjunk még legalább egy
két. Az a kérdés, hogy az József ez egy igazi cádik volt, igen, igen. Most már látom,
igen.
Ez már jó pár körtelt volt, hogy itt ő elveszi ennek a Ónnak, vagy kinek a lányát, ugye?
Potiferának.
Potiferának, aki Ónnak hívják, ugye?
Ónnak papja.
Igen. Hogy hát ez...
Tehát ilyen napon senki?
De jó, hát nem voltak annyira zsidók, de azért József már zsidó volt, csak nem úgy volt zsidó.
Hát ez a csalé zsidó volt, csak nem úgy volt zsidó.
Rendes.
Mit jelent akkor zsidónak lenni? Az, aki felvette a zsidó hitet?
Hát meg azért
a... Mondtad, hogy ezek után le... Elvett a feleség, és előtte megbeszélték, hogy felveszi a hitet. Hát nyilván, csak nem mondod, hogy elvesz, hogy nem zsidó.
Ez az államfejtés, ez ilyen genetikailag, mert megnézett, kik voltak az államfejtők, azok egy családszának a sorozatában.
Hogy ez, nem, hát azt nem tudom, hogy genetikailag, de az, például az, hogy ezeket a jeleket tudták, hogy mi mit jelent, azt lehet, hogy továbbadták a három fiúra.
Meg, gondolom, hogy ezek intelligens emberek voltak, tehát, hogy gazdag.
Végül is a mi ősatjáink voltak kívánok, ez nem lehet meglepő, hogyha ha intelligensek voltak. Jó, de különben mi nem lennénk azok.
Intelligens, és hát azért én ismerek olyan zsidót, aki alulról nyaldossa, de hogy, tehát, hogy ők meg inkább felülről valószínűleg gondolom én, hogy ők jó képességűek
voltak. Azért valaki idén azért az intelligencia más volt, mint van.
Miért?
Mert más volt az ismeret, meg más volt az, amiben kiemelkedett bárki a többinek között. Tehát nem ugyanazt hívták intelligensnek. De a számíthatók intelligensen így ma. Nem? De azok a jellemzők jellemzik a ma emberét, mint az akkor emberi?
Nem láttam egészen, hogy mire gondolsz.
Én azt gondolom, hogy alapja is van, igen, tehát most nem tudom, mire gondolsz.
De
a ma nem tudnák azt a piramis felépíteni, mint amit akkor felépítettek, tehát én ebben nem emberek olyan biztos.
Más képességek és más ismeretek tettek valakit akkor.
De az más, az a tanult intelligenciás, az két különböző dolog, a veleszületett intelligenciás, szerintem 5000 éve, 50 ezer éve az mindig ugyanaz volt, hogy van-e valami